Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének 6. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Papp László, 1976-ban született Szegeden. Középiskolai tanulmányait Szegeden, felsőfokú tanulmányait Szegeden, Pécsen és Budapesten végezte. 1994 óta ápoló a Szegedi Tudományegyetem idegelme majd pszichiátriai klinikáin. 2009-2014 között az Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben. 2002 óta az STE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának oktatója, 2011-től főiskolai docensi minősítésben. 2006 és 2008 között a New Yorki Egyetem European Academy of Nursing Science Summer School ösztöndíjasa. Tudományos közéleti tevékenység terén tagja a Magyar Ápolási Egyesületnek, az MAB Orvostudományi Szakbizottság Ápolástudományi Munkabizottságának, valamint hazánk vezető ápolástudományi folyóirata a Nővér Szakértői és Lektori Testületének. Tudományos érdeklődése elsősorban a paramedikális tanácsadás területére, valamint a delíriumban szenvedő kritikus állapotú betegek ápolásával kapcsolatos evidenciák vizsgálatára terjed ki. 2010-ben doktori fokozatot szerzett a budapesti Semmelweis Egyetemen. Értekezésének témája az ápolóhallgatók tanácsadási attitűdjének vizsgálata volt. Papp László nős, 2 gyermek édesapja. Szabad idejében önmagát amatőr rockzenésznek és főállású rajongónak tekinti. Felkérem Papp László docens urat, tartsa meg előadását.
Szép jó napot kívánok, Papp László vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és nagyon szépen köszönöm a szervezőknek is, hogy ennek az igen illusztris névsornak az egyik tagja lehetek. Mai előadásomnak a címe, hogy láthatják, depresszió, öngyilkosság és rock'n'roll, és igazából kortárs zenészekről, azon belül is kortárs rockzenészekről szeretnék beszélni, mégpedig a hangulatzavarok tárgyában. Az előadást egy rendkívül egyszerű kérdéssel szeretném kezdeni, amit lehet, hogy már sokan föltettek maguknak. Az én kérdésem pedig az, hogy mi a zene? Számtalan módon meg lehet ezt válaszolni. Nem is gondolom, hogy ez én tisztem lenne az, hogy ezt a kérdést minden tekintetben megválaszoljam. Egy nagyon leegyszerűsítő gondolatot szeretnék közölni, mely szerint a zene egy kommunikációs eszköz. A zenével érzelmeket lehet közölni, és általában ezeket az érzelmeket az emberek nagyjából hasonlóan értik, és nagyjából hasonlóan észlelik. Hogyha az előadásomat szeretném egy picit megalapozni a kúrens neurobiológiai, pszichológiai kutatások irányából, akkor egy picit régre fogok visszamenni. Ez a régi ember pedig Darwin, aki szorgalmazta azt, hogy tekintsük úgy, hogy a zene és a nyelvhasználat az egy közös eredetű tevékenységünk, egy közös eredetű funkciónk. Kúrens neurobiológiai kutatások azt mondják, hogy a zene hallgatása az elsősorban a jobb oldali agyféltekére gyakorol valamilyen hatást. Általában a jobb oldali agyféltekét a nem domináns agyféltekének tekintjük. Valójában ez egy leegyszerűsítése a dolgoknak, de általában az emberek többségének a jobb oldali agyfélteké az nem domináns. Milyen szerepe van a jobb és bal agyféltekének a nyelvhasználatban? A bal agyfélteke hozza létre a nyelvhasználatot. A bal agyfélteke működése miatt tud a többség beszélni és dolgokat elmondani. Ugyanakkor 90-es évektől kezdődően készültek olyan kutatások, melyek szerint a nem domináns agyféltekének nagyon jelentős szerepe van a beszédben is, mégpedig egy olyan megfigyelést tettek neurológusok, mely szerint azoknál a betegeknél, ahol a jobboldali agyféltekének valamilyen léziója következett be, ott látszólag a nyelv, a nyelvhasználat, a beszéd az intakt maradt, nem változott. Ugyanakkor azt figyelték meg, hogy ezek a betegek nagyon gyakran egy teljes beszélgetésnek nem találták meg az értelmét. Arra is felfigyeltek, hogy ezeknek a betegeknek a beszédéből, a mondataiból eltűnt az érzelmi színezettség. És ebből gondolták azt, hogy a nem domináns agyféltekének az lehet a szerepe, hogy létrehozza a beszéd ritmusát, létrehozza a beszéd érzelmi intonációját, azzal, hogy egy mondattal sok különböző dolgot ki tudunk fejezni attól függően, hogy ezt hogy mondjuk, és létrehozza azt, hogy ez valamilyen módon kifejeződésre kerüljön az a gondolat, amit a gondolatot átadni szándékozó közölni akar. Ha a zene is a hangulat kapcsáról beszélünk, a zene is az érzelmek kapcsolatáról beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy a zene az általában stimulálja a hangulati működést, és valamilyen fiziológiai válaszreakciót hoz létre, amit adott esetben mérni is lehet. Nem célom azt, hogy ezeket a méréseket bemutassam, sokkal inkább egy fenomenológiai, egy pszichológiai jellegű bemutatást szeretnék tenni. Még régebbre szeretnék visszamenni, mint Darwin, ez pedig Platón. Platón azt mondta néhány ezer évvel ezelőtt, hogy különböző hangnemű zenék, és itt már hangnemekről beszélünk, különböző érzelmi hatást váltanak ki emberekről. Azt gondolom, lehet, hogy ez nem tűnt föl önöknek, adott esetben ez nem is mindig tudatos, és azt is hozzá kell tenni ehhez a gondolathoz, hogy nem feltétlenül igaz ez a gondolat. Ugye a túl általánosított gondolatoknak ez egy sajátja, hogy az általánosságok van, amikor igazak, van, amikor nem. Ugyanakkor azt elmondhatjuk, hogy a dur hangnem az általában egy ilyen pozitív hangulatot fejez ki. Azt is elmondhatjuk, hogy a moll hangnem az általában valamilyen szomorúságot, kétkedést, feszültséget próbál kifejezni, és ezt megfigyelték, hogy az emberek többségéből az, hogyha valamilyen lassú dalt hall, az általában kevésbé vált ki, kevésbé fejez ki valamilyen pozitív hangulatot, mint hogyha valami gyors dalt hall. És mielőtt a következő gondolatra rátérnék, hoztam egy kis példát, tehát azt gondoltam, hogy ha az előadás a rock'n'rollról szól, akkor hallgassunk egy kis rock'n'rollt, és engedjék meg, hogy ilyen egyszerű dalt mutassak önöknek. Bemutatásnak ennyi elég is volt. Később lehet, hogy ki fog derülni, hogy John Lennon mellett kiállt, vagy ki fog állni. Ellenem nem derül ki a dalból, hogy ki fog a szomorúság óráiban John Lennon mellé állni. Sajnos a YouTube videóban általában bele van írva az, hogy milyen hangnemben készültek, de nézzük meg ugyanezt a dalt. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Prezentációnak azt gondolom, hogy elég volt ennyi. Az első, semmi nem történt a két dallal. Ugyanazokat a hangokat hallották, és ugyanazt a dalt hallották. Annyi történt a két dal születése között, hogy az egyiket 1970-ben felvette a Beatles. Ez volt az első változat, durban. Majd utána 2010-ben egy donyecki fiatalember digitálisan az egészet átrakta moll hangnembe. És ettől azt gondolom, hogy az egész dal hangulata megváltozott. Később még fogunk zenét hallgatni. Ugyanakkor az én általánosító gondolatom, mely szerint azonos hangnem, általában azonos hangulatot vált ki, nem föltétlen igaz. Tudnélik, egy Meyer nevű pszichológus azt mondta, ez egy fenomenológiai megközelítésű ember volt, a gondolatot általában ilyen módon fűzte föl, hogy egy átlag zenehallgató az nem szükségszerűen terem kapcsolatot aközött, hogy mit hall, és aközött, hogy milyen hatást vált ki ez belőle. Ezért lehetséges az, hogy ha valaki meghallgat egy dalt, két ember hallgassa meg mondjuk, akkor az egyik embert az rettenetesen idegesíteni és zavarni fogja, másik ember meg fantasztikusan élvezi az adott dalt. Ugyanis nem működik mindenki ugyanúgy, ez teljesen jó. Ő azt mondta, hogy nem föltétlen fiziológia, sokkal inkább az a szubjektív érzés váltja ki a fiziológiai hatásokat, amit a dal a hallgatóban kelt. Hogyha szeretnék a rockzenészek felé haladni, akkor a zene és az érzelmek és a hangulatok után egy picit szeretnék a kreativitásról beszélni. A rockzenészeket általában kreatívnak gondoljuk, számtalan összetevője van a kreativitásnak. Ezek közül én most teljesen önkényesen kiemeltem a pszichológiai összetevőket. Azokat is különböző emberek különböző munkásságából ollózgattam össze. Milyen összetevői vannak a kreativitásnak? És itt most nem zenélésről beszélek, hanem kreativitásról. Kreativitásnak pszichológiai értelemben vannak kognitív komponensei. Mit jelent a kognitív komponensek kreativitás során? Ez azt jelenti, hogy az egyén képes az absztrahálásra többek között. Ez azt jelenti, hogy az egyén el tud vonatkoztatni ismert tanult sémákat, és el tud vonatkoztatni azoktól a sémáktól, és ilyen módon valamilyen újat tud létrehozni. Milyen személyiség komponensei vannak a kreativitásnak? Általában nyitott, empatikus személyiségekben figyelték meg azt, hogy a kreativitás valamilyen magasabb fokot ér el, hogyha azt mérik. Hajlamos az újításra ez a típusú személyiség. Milyen motivációs komponensei vannak? Ugye ez az akarat, hogy akarom csinálni. És ezeket a gondolatokat sokkal kifejezettebben a kitartást, a gondolatok közlésének igényét, az extrovertációt sokkal fokozottabban figyelték meg kreatív csoportokban, mint azt az átlag populációban. És később még sokkal bővebben ki szeretném fejteni a kreativitásnak a hangulati komponenseit is. És azért kértem ezt a néhány másodpercet, ugyanis számos kutatás készült a kreativitás hangulati komponenseiről, ami általában azt mutatta, ugye felületesen azt gondolnánk, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos gondolatok megfogalmazását segít a jó hangulat létrehozni, más gondolatok megfogalmazását pedig segít a kevésbé rossz hangulat létrehozni. Ugye egy szomorú dalt könnyebb megírni, amikor szomorúak vagyunk. Vagy egy vidám dalt könnyebb megírni, amikor vidámak. Nem szükségszerűen van így. Ez a hipotézis, ez nem csak a hangulatra és a zenére igaz, ez rengeteg dologra igaz a világban, ezt fordított U-hipotézisnek hívják, amit itt tetszenek látni. És a fordított U-hipotézis ez méri egyrészt a teljesítményt valamilyen kreatív tevékenység esetén, és méri mondjuk az érzelmi ráhangolódásnak a mértékét. Azt találták a különböző kreatív foglalkozású emberek körében végzett vizsgálatokkal, hogy akkor, amikor az egyénnek nagyon szerény az érzelmi ráállítottsága arra a tevékenysége, akkor természetesen a teljesítménye is nagyon szerény lesz. Ezt nagyon rusztikusan fogalmazva úgy tudnám megmondani, hogy nincs kedve hozzá, bacak is, amit csinál. A másik véglet, nagyon szeretné csinálni az ember a dolgokat, nagyon szeretne valamit létrehozni, mert ugye a kreatív világban is léteznek határidők. Mert megrendeltek egy festményt, be kell fejezni a jövő héten a lemezt, határidő van, de még csak 2 dal van kész a 10 dalos lemezből. Akkor ezt nagyon be kellene fejezni, a teljesítmény pedig az esetek döntő többségében egy rendkívül szerény teljesítményt lesz, mert átcsap az érzelmi túlfűtöttség abban, hogy ez már gátolja a teljesítményt. A fordított U-hipotézis azt mondja, hogy egy közepes érzelmi ingerlés esetén jön létre az a zóna, ahol a lehető legjobb teljesítményt lehet nyújtani, és a lehető legjobb kreatív teljesítményeket tudjuk azonosítani egy csoportban. Ludwig 1992-ben publikált egy hatalmas kutatást. Ez a kutatás, ez egy irodalomkutatás volt, a New York Times Book Review-nak a kutatásait nézte meg, melyben ebben a folyóiratban, ebben az antológiában 1960 és 90 között dokumentált bibliográfiákat, önéletrajzokat, 30 évről beszélünk. 2182 darab bibliográfiát és önéletrajzot olvasott végig, különböző jelek után kutatva, és azt tette, akinek volt önéletrajz, az különböző foglalkozási kategóriákba sorolta. Létrehozott 18 ilyen kategóriát, a 18 kategória egyike a kreatív művészi csoport volt. A kreatív művészit azt én macskakörmök közé tettem, ugyanis a kreatív művészeknek tartotta ő a zenészeket, a festőket, az írókat, ugyanakkor a kreatív művésznek tartott az építészeket is. Azt találta, hogy a kreatív művészi csoportban jelentősen több pszichopatológiai eltérés volt, mint a többi csoportban. Konkrétan gyakrabban fordult elő kórházban kezelt depresszió, kórházi kezelésre szoruló hangulatzavar, gyakrabban voltak alkoholisták, gyakrabban voltak drogfüggők ezek az emberek, és mind az ambuláns pszichiátriai, mind a fekvőbetegosztályos pszichiátriai kezelések gyakrabban fordultak elő ebben a csoportban. Az is egy megállapítása volt, hogyha az összes foglalkozás, hogyha mind a 18 foglalkozási kategóriát nézzük, akkor ha valaki valamilyen kreatív teljesítményt tudott felmutatni, ez szignifikáns összefüggést mutatott a teljes élettartamra vonatkoztatott depresszió előfordulásával és a szorongás előfordulásával is. Ugyanakkor szerintem érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy működik-e. Most lehet, hogy sokan föltették magukban a kérdést, hogyha a kreatív emberek hajlamosak a depresszióra és a hangulatingadozásra, ez igaz-e fordítva? A hangulatingadozásban vagy valamilyen módon egy affektív zavarban szenvedő ember, az kreatívabb lesz az átlagnál. Megcsinálták ezt a kutatást, és nem szükségszerűen. Azt találták, hogy unipoláris depresszióban, bipoláris zavarokban, szorongásban szenvedő, skizofréniában szenvedő emberek között nagyjából 8% az az arány ebben az összes öteg csoportban, aki valamilyen módon kreatívnak tekinthető. És az volt a megállapítás, ez egy kicsit későbbi vizsgálat, ez 2007-es publikáció, melyet, hogy a kreatív teljesítmények létrehozását az inkább segíti a ciklotémia. Mit nevezünk ciklotémiának? Ciklotémiának azt nevezzük, hogy a normál hangulat az mindenkinél ingadozik valamit. Vannak jobb napok, meg rosszabb napok, van, amikor van kedvünk fölkelni, meg van, amikor nincs. És beszélhetünk bipoláris zavarokról, amikor ezek a hangulatingadozások mind pozitívan, mánia irányában, mind negatívan, a depresszió irányában jelentős kilengést érnek el. Ugyanakkor a kettő szakasz között, a normális méretingadozás között és a kóros ingadozás között van egy folt, nevezzük foltnak. Ezt hívjuk ciklotémiának. Ez is lehet különböző mértékű, de úgy tűnik, hogyha egy kicsit hullámzunk, az segíti a kreatív teljesítményeket. Beszéljünk egy kicsit a zenészekről. Az egész gondolatmenetnek az egyik kiinduló pontja az ez a táblázat volt, amiből többé-kevésbé látszik valami. A kiinduló pontja pedig az volt, hogy ha zenészekről beszélünk, nagyon-nagyon sok klasszikus zenészről tudjuk azt, feltételezzük azt mondjuk inkább így az életrajzírók alapján, hogy valamilyen módon hangulatzavarban, depresszióban, ciklotémiában ebben-abban szenvedtek. Tudjuk jazz zenészekről is, hogy rengeteg depressziós, mániás volt közöttük. Az én problémám az az volt, hogy itt egy, mégis listának is nevezhetünk három embert, csak egy nagyon rövid listának. Három ember szerepel, a Syd Barrett a Pink Floydból, Kurt Cobain a Nirvanával és Jim Morrison a Doorsból, és mind a három emberrel azt mondták, hogy a probléma az valamilyen anyaghasználat. azt gondoltam, hogy ez engem egy picivel jobban érdekelne, mert azóta, mióta én zenét hallgatok, már több ember tudnék mondani, akinek valamilyen problémája volt, és erről lehetett olvasni, mint három, és egyik se az anyaghasználat volt. Idézem Pajor Tamást. Pajor Tamás a Neurotik Együttesben 1982-ben azt mondta, hogy a rock'n'roll az nem egy tánc. Azt gondolom, hogy én is azt gondoltam, hogy ez ilyen kis laza dolog lesz, nem az. Ugyanis rögtön van egy probléma, hogyha zenészekről beszélünk, most teljesen mindegy, hogy rockzenészekről vagy más típusú zenészekről, akkor rögtön hogyan gyűjtünk adatot? Az adatok azok bibliográfiák, interjúk, amik az emberekkel készültek, visszaemlékezések arra, akik már nem élnek, tehát nem tudnak elmondani nekünk dolgokat. Nem célzottan teszik fel a kérdéseket, ezek nem pszichológiai, pszichiátriai anamnézisek. Tehát rögtön felmerült bennem a kérdés, hogy akkor ez mennyire lesz valid. A validitás az azt jelenti, hogy mennyire fogja azt mérni, mint amire kíváncsiak vagyunk. Mennyire lesz reprezentatív. A zenész populáció az egy óriási populáció. Egész biztos vagyok benne, hogy itt a teremben, akik ülnek, ezek közül többen vannak, akik zenélnek. Ez nem kell ismernem gyakorlatilag senkit. Ugyanis egyszer egy ráérő ember megszámolta, San Francisco mellett van egy Bay Area nevű terület, Bay Area-ba 5000 darab különböző együttest számoltak össze. Bay Area az nagyságrendileg, meg San Francisco egy Csongrád megye környéki terület. 5000 zenekarról beszélünk. Egy picit nehéz összefoglalni egy olyan kutatást, ami érvényes lesz egy San Francisco-i zenészre, egy Csongrád megyei zenészre és egy új-zélandi zenészre. Nem is ez a célom, hogy reprezentatív legyek. Nézzük akkor, hogy milyen kutatások születtek. Mielőtt a 87-es kutatásra rátérnék, 1981-ben egy igen szórakoztató megállapítást tett egy Egyesült Államokbeli szociológus, aki megpróbálta a rockzene szociológiát, az akkor rockzenének tartott dolgok szociológiát összefoglalni. Ez a megállapítás az volt, miután ő olvasgatott néhány könyvet, hogy ha majd a jövőnek a kutatói, a jövő antropológusai könyvekből és cikkekből próbálják majd föltérképezni a zenét, akkor arra megállapításra fognak jutni, hogy a rock'n'rollt azt Elvis Presley találta föl, a 60-as években népszerű volt a Rolling Stones, a 70-es évek pedig megszűnt a zene. Körülbelül ez a 60-70-es, 80-as évek kutatásának a rövid összefoglalása. 87-ben már létezett egy kutatás, ami szerény volumenű volt, összesen 10 profi rockzenészről beszélünk, akiről ez szólt. Ezt a 10 profi rockzenészt a szerző egyébként egy doktori kutatás kapcsán 3 hónapig nyomon követte, és havonta interjút készített velük arról, hogy milyen feladataik vannak, mit csinálnak, mit gondolnak, hogy érzik magukat. Következőkre jutott, tehát ez 30 interjú alapján. Bevezette azt a fogalmat, hogy létezik ugye a munkahelyi stressz fogalma. Mindenki azt gondolja, hogy rockzenésznek lenni tök jó. Létezik munkahelyi stressz a rockzenészek között. Miért? Mert teljesítménykényszer. Adott esetben el lehet képzelni egy zenekart, aki 30 napon belül 27-szer föllép. Ez ugye terhelést jelent. Számos sok koncerten voltam már életemben, egyik se kezdődött délután 2-kor. Legalábbis nagyon kevés kezdődik délután 2-kor, mondjuk a fesztiválokon igen. De játszunk el a gondolattal, hogy profik vagyunk, és este 10-kor zenélünk, és éjfélkor még visszatapsolnak. Nem biztos, hogyha másnap reggel 8-ra stúdiófelvételünk van, akkor túl sokat tudunk aludni. Utazni kell a föllépések között. Múlt hét szerdán voltam egy koncerten, a zenekar 3 napját szeretném bemutatni egy utazás során. Hétfő Temesvár, kedd Szeged, szerda Bukarest. Ez 1000 kilométer. 3 nap alatt. És közben ők zenélnek és egy furgonba alszanak. Ugye az ember szeretne karriert csinálni, mindenki azért kezd el zenélni, hogy a Wembley-be játszon. Ugyanakkor szeretne az ember családot és szeretne gyerekeket, ezt egy picit nehéz összeegyeztetni. Azt is nehéz összeegyeztetni, hogy munka, macska körömbe tettem, a az, hogy lesz-e munkám. Az, hogy a következő dal, amit megírom, vagy megírok, azt is meghallgatja 13 millió letöltő a YouTube-on, vagy a következő dalomat, ketten fogják meghallgatni. Konkurencia van. Minden, nagyon-nagyon kevés olyan stílus van, ahol egy valaki alkot. Hogyha egy átlagos rockzenekart nézünk, akkor gyakorlatilag ugyanolyan zenekarból tudnánk mondani szinte számtalan, akármennyit. Zenekaron belüli konfliktusok. Emberek együtt dolgoznak. És érdemes leszámolni ezzel a képpel, hogy minden zenekar baráti társaságokból alakul. Sok zenekar alakul baráti társaságokból, igen. És ezt el is mondták ezek az emberek. Ugyanakkor, amikor valaki inkább családot szeretne, kiszáll, keresnek helyre valakit, és igazából ez egy munkatársi kapcsolat. Nem tudom, tudják azok, akik itt ülnek, hogy egy Rolling Stones koncert van bárhol a világon, akkor lefoglalnak nyilván egy nagyon sok csillagos szállodát a zenészeknek, meg egy másikat a menedzsmentnek, és Mick Jagger, Keith Richards és Charlie Watts három különböző emeleten lakik. Nem is találkoznak egymással, ők a színpadon látják egymást. Charlie Watts nyilatkozta azt, hogy őt annyira idegesíti Keith Richards, hogy ő nem szeretne vele találkozni. Egy zenekarban játszanak 50 éve. Management konfliktus. A zenekarnak van menedzsmentje. A menedzsment meg időnként azt mondja, hogy már pedig keljél föl, és vegyél részt egy fotózáson. De én nem akarok fotózáson részt venni, én horgászni szeretnék menni a barátaimmal. És hogyha sokáig zajlik, akkor ez ennél a hevenyészet példánál sokkal komolyabb érdekekbe fog ütközni. És ugye van egy állandó probléma. A kábítószer használat. Ez nem a rockzenészek sajátja, ugyanakkor itt összesen 30 főről beszélünk, tehát a százalékokat kezeljék kérem jelzésértékűen. 80%-a ezeknek, tehát ebből a 10 emberből 8 azt mondta, hogy ő rendszeresen fogyaszt alkoholt. 10 emberből 3 azt mondta, hogy rendszeresen használ valamilyen kábítószert. Másik 5 azt mondta, hogy alkalmanként használtak. Összesen 2 olyan ember volt ebben a nagyon szerény mintában is, aki azt állította magáról, javaslom figyeljenek a szóhasználatra, azt állította magáról, hogy ő nem használ kábítószert, és nem használ semmilyen, nem fogyaszt semmilyen alkoholt. Ugyanakkor ezek megküzdési mechanizmusok. Folyamatos stressz hatásnak vannak kitéve emberek, nyilván úgy küzd meg, ahogy ő meg tud küzdeni, hogy azt gondolja, hogy meg tud küzdeni. Nézzünk egy másik kutatást. Föltettem egy kérdést. Ki szeretné megírni minden idők legjobb 1000 albuma egyikét? Én fölteszem a kezemet, én szeretném. Ugyanakkor, amikor elolvastam ezt a kutatást, akkor már nem ennyire egyértelmű a kép. Ezt úgy csinálták, ezt a kutatást, hogy fogták az összes ilyen Billboard és hasonló mértékadó folyóiratok weboldalak toplistáit, és megnézték azt, hogy kik vannak ezen a toplistán. Hány ember, hány lemez, hány kislemez, mikor kerültek oda, és ezért a kutatás címe az, hogy Elvis to Eminem, ugyanis a legelső kutatásba bevont kislemez az Heartbreak Hotel volt Elvis Presley-től 1954-ből, a legutolsó meg Eminemnek az első lemeze, 1999-es. És azt próbálták elérni, hogy ha már rengeteg ilyen kis létszámú interjú készült, akkor produkáljunk valamilyen nagy létszámú dolgot, és nézzük meg azt, hogy a rockzenész lét az befolyásolja a mortalitást, befolyásolja azt, hogy valaki hamarabb hal meg, mint hogyha nem zenélne. Következő volt a módszer. 1064 embert gyűjtöttek ki, 1064 ember készítette minden idők legjobb 1000 lemezét, mondja egy ember többször is előfordult ezen a listán, és hozzájuk párosítottak, ezek egészségesnek gondolták ezeket az embereket, ez volt a kezdő hipotézis, és hozzájuk párosítottak nem művész, tehát regiszterekben, népszámlás adatokból, statisztikai adatokból elérhető nem zenész mintát, akiket ugyanúgy egészségeseknek gondoltak. Tehát nem betegekről beszélünk. Szerintem ez egy kicsit bakugrás ebben a hipotézisben. Milyen eredményekre jutottak? Megnézték azt, hogy az első sikeresnek tekintett év az, amikor valakinek egy top 40-es dala vagy lemeze van. 3 év múlva, miután ez bekövetkezett, a zenészeknek a mortalitása megnőtt. Többszöröse lett a normál, egészséges vagy nem zenész populációnak. Az első 5 évben még jobban nőtt. És utána szép lassan eltűnt ez a különbség, rögtön megmutatom, hogy mennyire tűnt el. 25 év múlva tűnt el ez a különbség, tehát 25 évig folyamatosan híresnek kell lennie az, hogy a mortalitásunk ugyanannyi legyen, mint hogyha soha nem fogtunk volna valamilyen hangszert a kezünkbe, és soha nem kerültünk volna erre a listára. Ezen az ábrán az látszik, ezt külön végezték európai zenészekre és észak-amerikai zenészekre. Azért tették ezt, mert nem nagyon lehetett jól adatot gyűjteni különböző régiókból. Például külön kiemelték a szerzőt, hogy nagy, szerzők, hogy nagy szívfájdalmuk, hogy Bob Marley kimaradt a listával, csak Bob Marley jamaikai volt. És a jamaikai statisztikai adatok ezek szerint nem olyan könnyen hozzáférhetőek, mint az európaiak. Mit látunk? Azt látjuk, hogy az észak-amerikai Egyesült Államok és Kanadabeli popstar túlélés az itt van. Ha valaki 35 évig híres, akkor a túlélése a normál mintához képest 70-72%. Itt keressük meg rögtön az észak-amerikai átlagost, az észak-amerikai átlag az itt van. Egy érdekes dologra felhívnám a figyelmüket, hogyha valaki európai rockzenész és top 40-es slágereket gyárt, az még 35 év múlva is valószínűséggel picivel jobb arányba fog túlélni, mint az Egyesült Államok átlag lakója. Nem tudom, ez miért van így, nem volt célom vizsgálni, de ez egy nagyon érdekes adat. Találtam egy másik kutatást is. Kigyűjtötték különböző lexikonokból, hogy hányan haltak meg idő előtt rockzenészek. Azt találták, 321-en haltak meg 60-as évektől 2001 néhányig. Átlag életkoruk nem érte el a 37 évet, és kigyűjtötték, hogy mibe haltak meg. Pirossal kiemeltem azokat az elemeket, amelyek véleményem szerint valamilyen módon a hangulatzavarokra is visszavezethetőek. Egy problémám volt ezzel a kutatással, az, hogy a módszertan nagyon szerényen közölték. Aki gondolja, akkor ezen a linken utána tud nézni ennek a kutatásnak. Nem közölték, hogy hogy történt az adatgyűjtés, mi alapján történt a beválasztás, mi alapján történt a kizárás. Szóval én ezt inkább figyelem fölhívásnak szánom, mint sem konkrétumok közlésének. Végeztem én is egy nagyon szerény, nagyon kis egyszerű adatgyűjtést. A Wikipédiából kigyűjtöttem, hogy hány rockzenész lett öngyilkos az elmúlt 20 évben. Csak azokat a rockzenészeket gyűjtöttem ki a listáról, akinek bármilyen más ok kizárható volt, egy kivétel van a listán, mint bipoláris zavar vagy depresszió. Listán vannak ismerős nevek, Kurt Cobain még fogjuk emlegetni, de lehet, hogy néhányan emlékeznek például az Inexis zenekarra. Az Inexis zenekarra mindenféle összeesküvés elméletek láttak napvilágot, hogy mi volt valójában a halálok, ilyen van egyébként a Nirvánában is. Ugyanakkor a közvélekedés szerint ez egy bipoláris zavarnak, éppen negatív irányába volt. Még van egy második oldal is. Van olyan zenekar, ahonnan szokás kihalni. Ez számomra riasztó. Tehát például a Ministryben nem szívesen szállnék be. Úgy tűnik, hogy ha valaki beszáll gitározni a Ministrybe, akkor előbb-utóbb dekompenzálódik. Akkor jön egy következő kérdés nekem, hogyha tudjuk azt, hogy a zenészek bipoláris zavarban szenvednek, ha tudjuk azt, hogy időnként korábban halnak, akkor bennem azért egy fontos kérdés fölmerül, hogy milyen üzenetet, milyen tartalmat közvetít ez felém, átlagos rajongó felé, átlagos zenehallgató felé. És itt én rögtön szeretném ketté választani a saját kérdésemet. Az egyik üzenet az az, amit a zene közvetít, amit a szöveg közvetít. A másik üzenet véleményem szerint, ami nem feltétlen ugyanaz, amit az előadó személye és magatartása közvetít. Ezt véleményem szerint érdemes külön választani. Ez sokszor korrelál, máskor viszont nem. Van egy nagyon gyakori hipotézis, mely szerint a rockzene, heavy metal, hogy valaki ezt hallgatja, az növeli a depresszió és az öngyilkosság rizikóját. Ez a hipotézis ez legalább 30 éves. Kettő példát szeretnék hozni az Egyesült Államok jogrendszeréből. Az egyik egy 1986-os példa. 1986-ban egy John McCallum nevű középiskolás meghallgatta ezt a dalt. Én szívesen végighallgatnám, de azt gondolom, hogy ettől megkímélem a tisztelt jelenlevőket. Meghallgatta ezt a dalt a középiskolás, majd fölment a szobájába, és fülbe lőtte magát. Ez történt 1986-ban. Figyelték a dal címét? Suicide Solution volt. A dal egyébként arról szól, hogy ha valaki alkoholista, akkor meg fog halni. Másik eset 1990, itt a per idejét mondom. Raymond Belknap, James Vance. Ugyanazt csinálták, mint az előző fiatalember. Meghallgatták ezt a dalt. Ez egy dal a Judas Priest, egy angol rockzenekar 1978-as lemezéről. Meghallgatták, mindjárt színesíteni fogom a történetet, utána fogtak egy vadászpuskát, kivonultak egy helyi játszótérre, és úgy döntöttek, hogy fülbe lövik magukat. Ez Raymond Belknapnak egyből sikerült, meghalt, James Vance pedig túlélte a fejlövést, viszont felismerhetetlenné roncsolódott az agya, majd utána 3 év plasztikai műtét sora következett, és beperelték John McCallum szülei, meghalt fiatalember szülei Ozzyt. James Vance és Raymond Belknap szülei pedig a Judas Priestet, mely szerint a zene direkt, illetve tudatalatti üzeneteket közvetít az irányban, hogy legyenek ők öngyilkosok. Az egész pert arra alapozták, hogy az előző dalt, a Judas Priest dalt nem hallgattuk meg 2 perc 43 másodpercig, 2 perc 43 másodperckor az történik, hogy Rob Halford az énekes sóhajt egyet. Ez a vád szerint, hogyha visszafele lejátsszuk, akkor azt fejezi ki, hogy do it. Tedd meg. Nagyon érdekes volt a per, ajánlom, hogy keressenek rá. Többek között az is elhangzott benne, és hozott a Judas Priestnek az ügyvédei hoztak ilyen dalokat, hogyha megfelelő dalokat visszafele játsszuk, akkor például az is kijön egy átragos metal dalból, hogy a csirkét kaporral érdemes csinálni, inkább nem mézzel. Tehát a tudatalatti üzeneteket én a magam részéről nem szeretném elviccelni, ugyanakkor ezt a védekezést produkálták, minden esetben felmentették a szerzőket, illetve a zenészeket. Érdekességképpen mondtam, hogy színezni fogom a történetet. A két fiatalembernek a halála idejében jelentős marihuána befolyásoltsága alatt állt, morfint és PCP-t mutattak ki a véréből, valamint alkoholt is. Azt gondolom, hogy lehet, hogy a tudatalatti üzenet az innen jött a dalban. És akkor tegyük fel a kérdést. Valaki itt a teremben heavy metalt hallgat, akkor nagyobb valószínűséggel lesz öngyilkos. Azt gondolom, hogy elfogultak az emberek a témában. Ez nem egy olyan téma, amihez nagyon könnyű objektívan hozzáállni. Hogyha azt szeretném bizonyítani, hogy igenis ez egy nagyon veszélyes ördögtől való dolog, akkor igen, biztosan vagyok benne, hogy be fogom tudni bizonyítani, hogy ez egy nagyon veszélyes és ördögtől való dolog. Hogyha azt szeretném bizonyítani, hogy én rocker vagyok világ életemben, és mégse lettem öngyilkos, akkor meg be fogom bizonyítani az ellenkezőjét. A kutatásetika az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a kutatónak minden esetben objektívan kell a témához állni. Szerintem ez nem minden esetben történt meg ezekben a kutatásokban. Ugyanis 3 irány van, óriási veszélyben vagyunk. Populációs vizsgálat az Egyesült Államokban, a heavy metal rajongók körében ugyanazokat a családi jellegzetességeket, gyenge kapcsolatrendszert, depressziós tüneteket, droghasználatot, elidegenedés érzést mértek. Mind azt mérték egyébként közepes és súlyos, ismert szuicid rizikójú emberekben. Ezért a szerzők azt a megállapítást tették 20 évvel ezelőtt, hogy a heavy metal hallgatás az felerősíti a már meglévő szuicididációkat. Erre rögtön fölhördült a társadalom egy része, és ezek azt mondták, hogy valóban van összefüggés az adatok alapján múltbeli szuicidkésztetések és a preferencia között, tehát nagyobb valószínűséggel fognak magukat nagyon rosszul érző emberek bizonyos zenéket hallgatni. Ugyanakkor, hogyha ezeket korreláltatjuk a meglevő rizikófaktorokkal, a családdal, a gondolatok jellegével, akkor már nincs szignifikáns összefüggés a szuicid rizikó és a zenehallgatás között. És aztán jött egy harmadik csoport, egész friss dolgok is vannak itt benne, néhány 10 évesek, melyek szerint azt mondja, hogy ha valaki üvöltő rockzenét hallgat, akkor érzelembe helyettesítést végez. Mások üvöltenek helyette. Ezért ez egy szelepként tud funkcionálni, és csökkenti a negatív érzéseket, mert mások elmondják ezek a negatív érzéseket, nem nekem kell elmondanom. Tehát azt a megállapítást tették, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a preferencia és a szuicidium összefügg. Három irány, három első szemléletre jónak tűnő kutatás, három teljesen ellentétes megállapítás. Azt gondolom, hogy így szép lassan a prezentáció vége felé összefoglalhatnám úgy, amit elővezetni gondoltam, hogy egész biztos, hogy ha valaki zenélni fog, zenész, akkor valamilyen módon kreatívnak tekinthető. Ugyanakkor a kreatív emberek között vannak mindenféle hangulatzavarok. Viszont az olvasmányaimból arra a megfigyelésre, arra a következtetésre jutottam, hogy azért egy nagyon romantikus kép él az emberekben, hogy milyen híres zenésznek lenni. Híres zenésznek lenni nem szükségszerűen olyan, mint amit én gondoljuk. Ez nem föltétlen a nap 24 órájában az év 365 napján buli. És ez egy nagyon romantikus elképzelés. Viszont az is biztos, hogy akármilyen napunk van, onnantól kezdve, hogy valaki közszereplővé válik, az üzenete át fog menni, akár akarja, akár nem. És egy ilyen üzenettel, egy általam értelmezett üzenettel szeretném zárni ezt az előadást. Mi történt április 10-én Kurt Cobainnal? Sajnos vele semmi. Kurt Cobain 20 évvel ezelőtt április 5-én öngyilkos lett. Egész konkrétan felment egy kis házba az ő kertje fölött, és egy vadászpuskával főbelőtte magát, miközben jelentős heroin hatás alatt állt a halott kémnek a jelentése szerint. Április 8-án egy villanyszerelő megtalálta a holttestet. Kurt Cobain a leghíresebb lemezéből 30 milliót adott el, a legkevésbé sikeres lemezéből 13 milliót. Elég relatív ez a sikertelenség véleményem szerint. Arra gondoltak, és nagyon helyesen gondoltak arra, hogy létezik egy Werther effektus nevű törvényszerűség, jelenség, inkább jelenség a jó szó. Werther effektus az Goethétől ered, ifjú Werther szenvedései 1776. Ez egy levélregény volt, amelynek a szereplője reménytelenül szerelmes egy férj asszonyba, majd az utolsó levele megírása után főbelövi magát egy pisztollyal. Ezután egy számtalan öngyilkosságot figyeltek meg, amit pontosan ilyen okból ugyanígy követtek el. És 200 évvel később, 1976-ban ezt elnevezték Werther effektusnak, amik gyakorlatilag rajongásból, utánzásból követik el az emberek az öngyilkosságokat. Kurt Cobain az egy nagyon-nagyon jelentős ember volt. Attól tartottak Seattle-be, ahol ez történt, hogy meg fog ismétlődni. Rengeteg öngyilkosság lesz, rengeteg rajongója volt, gyakorlatilag egy egész város istenként tisztelte. Mit csináltak április 10-én? A Seattle Memorial Parkba szerveztek egy nyilvános megemlékezést, ahova az emberek elmehettek, gyújtottak egy gyertyát, ahol megjelent Kurt Cobain felesége, felolvasta a búcsúlevelet, meghallgattak Nirvana dalokat, és ezt arra használták ki a segítő foglalkozásúak, szociális munkások, önkéntesek, bárki, aki tud segíteni, hogy lelki segélyszolgálatoknak a telefonszámát osztották ki az ott jelenlevő emberek között, és elmondták nekik, hogy ha valaki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, nem ez a megoldás. Merjen segítséget kérni. Ennek a hatására az történt, hogy egy darab öngyilkosság bizonyítható, hogy konkrét hatással volt, konkrét ilyen Werther-effektus jellegű hatása volt Kurt Cobain öngyilkosságának erre. Ez 2006-ban, 12 évvel később Ausztráliában történt. Ez egy dokumentált szuicidium, és nem tudnak más jelenséget bebizonyítani. Hatalmas rajongó tábor, egy darab hatás. Miért? Mert valamilyen intervenció volt. És ezzel az üzenettel szeretném zárni. Másokra kell figyelni, és érdemes valamilyen segítséget kérni, hogyha valaki úgy érzi, hogy valahonnan nincs kiút. Ezzel a segítséggel szeretném zárni. Létezik Szegeden is telefonos lelki első segély. Érdemes ismerni, hogy van ilyen, és nem szégyen, hogyha valaki ezt teszi, akkor se, hogyha adott esetben Nirvánát vagy Judas Priestet hallgatott előtte. Köszönöm szépen a meghallgatást!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében két hét múlva dr. Nyúl László, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi docense tartja meg a képfeldolgozási alkalmazások kicsiben és nagyban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket két hét múlva. Viszontlátásra!